Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa augusztus 4-én hétfőn este váratlan látogatást tett a római Bambino Gesù gyermekkórházban, hogy vigaszt nyújtson egy nyirokcsomó daganat szövődményei miatt kritikus állapotban lévő 15 éves spanyol fiúnak és családjának. A pápa körülbelül fél órát maradt a családdal, elimádkozta velük a mi atyánkot és az üdvözlégyet, mindenkit megáldott, majd beszélt az evangéliumról, az örök életről, Isten akaratáról, a mennyországnak lettünk teremtve. A jelenlegi struktúrában valószínűleg nem ébred öntudatra a mesterséges intelligencia. Hangsúlyozta Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár által készített podcast csütörtökön közzétett adásában. Palkovics László a műsorban elmondta, saját tudattal rendelkező mesterséges intelligenciát véletlenül nem lehet létrehozni csak direkt. De miért akarna az emberiség magának egy ellenséget? Van nekünk bőven egyébként is, tehát mi inkább eszközöket vagy segítő dolgot akarunk, azok meg nem tudnak ilyenné fordulni, fogalmazott. Tehát én most azt gondolnám, hogy ezek a félelmek érdekesek, jót lehet róluk beszélgetni, kevéssé matematikusokkal, kevéssé mérnökökkel, főleg inkább filozófusokkal vagy vallástudókkal, tette hozzá a kormánybiztos. Megújult a Neptun rendszer. Ennek köszönhetően az egyetemi hallgatók modern, felhasználóbarát felületen, mobiltelefonon is intézhetik tanulmányi adminisztrációjukat, mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter budapesti sajtótájékoztatóján. A miniszter közölte, stratégiai együttműködésük keretében ismét egyeztetést folytattak a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájával. Ezúttal a tanulmányrendszer fejlesztéséről, a kollégiumi lakhatási körülmények javításáról, valamint a gólyatáborok biztonságos szervezéséről tárgyaltak. Hankó Balázs elmondta, a felmérések szerint csak minden második hallgató volt elégedett a tanulmányi rendszerrel, ezért már tavaly javaslatot tettek a modernizálására. 2025. januárja óta munkacsoport foglalkozik a fejlesztéssel, aminek köszönhetően a korábbinál látványosabb, jobb élményt nyújtó felület várja a diákokat, akik sokkal gyorsabban intézhetik ügyeiket, például a tantárgyfelvételt, vizsgajelentkezést, az órarend összeállítását, vagy az ösztöndíjjal kapcsolatos teendőket, ismertette a tárca vezető. Vladimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott előző napi tárgyalása jó hírt jelent mindenkinek, különösképpen pedig Közép-Európának, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be, hogy szerdán az egész világ joggal figyelt Moszkvára. A Putyin-Witkoff találkozóról nyilvánosságra került hírek megkönnyebbülést hozhattak mindenkinek, különösen nekünk itt Közép-Európában, a háború szomszédságában, fogalmazott. Mi itt pontosan tudjuk, hogy ha van amerikai-orosz legfelső szintű párbeszéd, akkor a világ egy biztonságosabb hely. Ezért is tettünk meg mindent az elmúlt 3,5 évben a kommunikációs csatornák nyitvatartása érdekében, és ezért üdvözlünk minden olyan alkalmat, amikor az Egyesült Államok és Oroszország vezetői tárgyalnak egymással, húzta alá. A szép kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje. 2025. júniusában az előző évit csak nem 27%-kal túlszárnyalva 44,4 milliárd forint feltöltés került a szép kártyákra. A költések 44,2 milliárd forintot tettek ki, közel 14%-kal felülmúlva a tavalyi felhasználást, jelentette csütörtökön kiadott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Hozzátette, a kormány a szépkártyán keresztül kiemelten támogatja a családok gondotlan pihenését, emellett a hazai turizmust és a gazdaságot is erősíti a kereslet növekedésén és a fogyasztás bővülésén keresztül. Végül az időjárásról. Döntően felhőmentes idő várható, csapadék nélkül, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a vízpartok közelében, nagyobb városokban valószínűek. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Napi zsolozsmánk egyik imája kívánkozik műsorunk elé mottóként. Így hangzik, Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert. Legyen ránk jegyezve orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolatait teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szentéd imája által. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Augusztus 6-án ünnepeljük Urunk színeváltozását. Egyházunk ezt az ünnepet majdnem az egyházi év végére helyezte, pedig az evangélium elbeszélése szerint az esemény röviddel Krisztus kereszthalála előtt történt. Ennek alapján nagybőjt elején kellene ezt a nagy eseményt megünnepelni, de a nagybőjt szigorú bűnbánati napjai nem tudnának méltó keretet biztosítani az úrszínváltozás határtalan örömének. A témáról az ünnep ikonját szemlélve dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcsteológia tanszékének vezetője osztja meg velünk gondolatait. Mondani valójához a helyszínt is megválasztotta. Budapesten, a Gellért-hegyen készítettük el a hangfelvételt.
Ha van ikon, ami az etikának a kedvence, akkor ez a színeváltozás ikonja. Úgy is mondhatnánk, hogy a színeváltozás ünnepe az az etikának az ünnepe. Miért? Három mozzanatot látunk az ikonon. Az első, amikor Jézus a tanítványokkal fölmegy a hegyre, ott színében átváltozik, ragyog, mint a nap, és aztán tanítványaival együtt lejön a hegyről. Az első mozzanat föl a hegyre. A hegyre fölmenni az mindig erőfeszítés. A mai etika nem győzi hangsúlyozni, hogy életünknek a jó vezetés az nem egy pillanatnyi ötlet, egy intuitív megvilágosodás, hanem az munka. Azon dolgozni kell. Még a lelkiismereti ítélet is az egy hosszú munkának az eredménye. Egy picit ma azt érzem, mintha várnánk ezt a kész alkotást, hogy Istentől jön a kész terv, hogy mit kezdjek az életemmel, hogyan hozzak nagy döntést. Mintha mai világban hozzászoknánk a kész termékekhez, vagy legalább a félkész termékekhez, és elszoknánk attól, hogy valamin dolgozni kell. A hegyre fölmenni az munka, erőfeszítés. Hogy egy jó döntést hozzak az életemben, az erőfeszítés. Hogy egy szerelmet, egy házasságot egyben tartsak a halálig, az erőfeszítés. Hogy megtaláljam én a munkámat, a hivatásomat, és abban szakmailag fejlődjek, az erőfeszítés. Hogy a gyermekeimet jól neveljem, az erőfeszítés. Hogy az Istennel legyen egy élő, minőségi kapcsolatom, erőfeszítés. Ahhoz, hogy én a hegyre följussak, erőfeszítésre van szükség. Olyan jó lenne, ha mai ember fel tudná magába szítani ezt a pozitív agressziót, hogy ma imádkozom egy olyan jót hosszan az atyával. Ma elmegyek a házastársammal, majd gyermekeimmel játszom egy olyan jót, ma ezt a munkát olyan jól elvégzem, ezt a pozitív agressziót, ezt a megküzdést, ha felszítanánk magunkban, olyan jók lennének életvezetésünkhöz, döntéseinkhez, egész erkölcsünkhöz. A hegyre fölmenni erőfeszítés nehezebb. Van egy régi történet arról, hogy Szókratész megy föl a hegyre, és találkozik útközben a színésznővel, aki gúnyosan megjegyzi, lám Szókratész, velem milyen sokan vannak, veled pedig milyen kevesen. És Szókratész válaszol, igen, de én a hegyre fölfelé megyek. Fölfelé nehezebb és kevesebben vállalkoznak rá, lefelé mindig találni társat, akik lefelé tartanak, lefelé csúsznak. Fölmegy Krisztus Urunk a hegyre, az apostolok megteszik vele ezt az erőfeszítést, és aztán ott színében átváltozik, ragyog, mint a nap. Olyan fontos ez nekünk embereknek, hogy látjuk az ember Jézust, ahogy fölmegy, és aztán látjuk emberségén, ahogy átragyog Istensége. Az emberi természeten átragyog az isteni természet. Fontos ez nekünk, mindegyikünknek, mert tudjuk azt, hogy az emberi természetünk az hiányos. Nagyon sok filozófiai, pszichológiai könyv van, amelyek erről beszélnek, hogy az ember aszimmetrikus lény, az ember hiány lény, az ember meg nem állapodott állat, és sorolhatnánk, mindegyik arról beszél, hogy nem vagyunk készen. Van bennünk egy nagy hiány, és keressük azt, hogy hogyan legyek én teljes. A mai ünnep és ez az ikon arra mutat rá, hogy az emberi természetnek a teljessége Krisztusban van. Amikor keresem a teljességet, akkor fölmerülnek a szemem előtt nagy-nagy emberek, de ki a teljesség? Einstein, Picasso, vagy Hitler, vagy Schwarzenegger, és sorolhatnánk nagy embereket? Ki a teljesség? Kihez igazítsam én a magam hiány lényét? A teljességet ma azt látjuk, a teljességet Jézus Krisztusban érhetjük el. Ahogy az ő emberi természetén átragyogott az isteni természete, nekünk is ez a dolgunk, hogy rajtunk keresztül átragyogjon az isteni, hogy átistenüljünk. Ez a teószisz a keleti egyháznak egy gyönyörű régi tanítása. Az életnek a célja nem egyszerűen az, hogy jók legyünk és jóságosak legyünk, hanem átistenüljünk. Ez a teószisznak a gyönyörű szép elmélete. Ha az ember hiány lény, és keresnie kell a teljességet, mindig töprengenie kell arról, hogy mit gondol a teljességről. Amit a teljességről gondolunk, olyanok akarunk lenni. Úgy is mondhatnánk, hogy a teljesség az egy önbeteljesítő jóslat. Ki mit gondol a teljességről, vagy az Istenéről, olyanná fog válni, olyan akar lenni. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mit gondolunk mi teljességnek, tökéletességnek. Ha látjuk azt, hogy Krisztus mutatja magát új napként, hogy én vagyok a teljesség, akkor nekünk ehhez kell igazodnunk, és akkor nem fogunk rossz úton járni, és életünk közepén vagy felén megbánni, hogy hozzáigazodtunk. Krisztus Urunkon átragyog isteni természete, és aztán utána nem maradnak itt, hanem lejönnek a hegyről. Bár az apostolok mondják, hogy olyan jó itt lenni, van valami olyan katartikus élményük, olyan extázisuk, hogy maradjunk itt, és azt mondja Krisztus Urunk, nem, gyerünk vissza le a hegyről. Nem ragadnak itt a dicsőségben, az örömben, hanem mennek le a hegyről vissza a kemény világba. Heidegger, a német filozófus, írja egyik helyen, hogy a filozófia célja nem az, hogy elvezessen az élettől, és ilyen absztrakt filozófiai ideákkal foglalkozzunk, a filozófia célja, hogy visszavezessen az élet keménységébe. A kereszténység célja nem az, hogy elemelkedjünk a földtől, és lenézzük a földi életet és a földi gondokat, hanem hogy gyerünk vissza a világba, a kemény világba, de már máshogy. Ha ezt az utat naponta megjárjuk, minden imánkban megjárjuk, minden liturgián megjárjuk, akkor nem fogunk leragadni egyik végletben sem. Fel akar emelni az ikon minket a porból, ne gondolkodjunk, ne örüljünk úgy, mint a pornak a szintje. Fel a porból magasra, ott találkozzunk a teljességgel, és aztán gyerünk vissza az életnek a keménységébe, de már máshogy, mert láttuk a teljességet. A kereszténység ezért lesz alkalmas vallás arra, hogy fölemeljen a világnak a matériájából, a teljességet megpillantva aztán visszatérítsen minket a világba, menjünk a világba, hatékonyan alakítsuk a világot.
Augusztus 15-én a legszentebb Istenszülő elszenderüléséről emlékezünk meg. Az ünnepre két hetes bőjttel készülünk, amely mindig augusztus 1-én kezdődik, és az ünnep napjáig tart. A következő percekben az ünnepre készülve hallgassunk meg néhány gondolatot abból az elmélkedésből, melyet Keresztes Szilárd kiérdemesült püspök írt. Címe: Üdvözlégy Mária, boldog vagy Mária. Szilárd püspökatyát éppen 70 éve, 1955. augusztus 7-én szentelte pappá Dudás Miklós püspök Nyíregyházán. Írását Mohai Gábor előadó művész olvassa fel. A 93 éves Szilárd püspökatya életéért hálát adva, Isten irgalmas szeretetébe ajánljuk őt.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te azt kérdezted, miféle köszöntés ez? Ezzel a köszöntéssel új lapot kezdtek írni a Szentírásban. Új korszak indult az emberiség történetében. Miféle köszöntés ez? Istentől jövő köszöntés. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Te vagy a legszentebb, legtisztább, legáldottabb. A legszentebb, akinél emberek között, fiadon, Jézus Krisztuson kívül nem volt más szentebb. A legtisztább, akinek a lelkéhez, az ártatlanságához semmi bűn nem férhetett hozzá. Legáldottabb, mert te kaptad a legnagyobbat, a legszebbet, a világ üdvözítőjét, Jézus Krisztust. Isten úgy szerette a világot, annyira szerette az embert, hogy egy embert, egy nőt választott ki, aki fiának édesanyja, szolgálója lett. Te vagy az, akinek az atyai gondviselés minden kegyelmet megadott, minden bizalmat, minden örömöt, minden fájdalmat, minden keresztet, ami kellett ahhoz, hogy édesanyja lehess a világ megváltójának. Te anyai szívvel fejezed ki Isten atyai szeretetét és gondviselését. Te vagy az, aki Isten egyszülött fiának a földi élet sivár körülményei között anyai rajongást, ragaszkodó tiszteletet, melegséget, szeretetet adtál. Annak a dicsőségnek emberi mását, amit ő öröktől fogva bírt az atyánál. Te vagy az emberekért aggódó atyának anyai képmása. Te aggódsz fiadért és fiaidért. Te a mennyei atyával mindig visszavárod a tékozló fiúkat. Te vagy az, aki minden eltévedetben a te fiadat, Jézust akarod újra látni, újra alkotni. Úgy jövünk hozzád Mária Pócsra, mint az irgalmasság trónjához, mint az atyának a kegyeltjéhez, akinek könnyein keresztül megérezzük, mennyire szeret bennünket atyánk, az Isten. Te vagy az atya kegyeltje. Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen jegyese. Boldog vagy Mária, mert benned megláttuk a szépséget és a tisztaságot. Benned felfedezhetjük azt az arcunkat, amit a tükörben torznak látunk. Azt az arcunkat, amivé Isten akar bennünket átalakítani. Boldog vagy Mária, mert a te fiad által ránk is leszáll a Szentlélek árnyéka. Üdvözlégy, a Szentlélek Isten élő lakhelye. Áldott vagy te az asszonyok között. Te kaptad a legnagyobb ajándékot, Isten fiát, a mi megváltónkat, akinek te édesanyja lehettél. Áldott vagy te az asszonyok között, mert szolgálni tudtad azt, aki azért jött, hogy minket szolgáljon. Áldott vagy te az asszonyok között, mert te mutattad meg nekünk a világ üdvösségét, Jézust. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Te vagy minden anyaság megdicsőülése. Te mutattad meg az anyaság igazi értelmét és szentségét. Ártatlan tisztaságodban, alázatos ragaszkodásodban, hűséges gondoskodásodban te tárod fel az anyaság igazi nagyságát. Te minden élet és minden szentség forrását, Jézus Krisztust szülted a világra. Belőled értjük meg, hogy szülőnek lenni, életet adni és embert nevelni Máriás méltóság. Mert minden emberben Krisztusnak kell megszületni erre az életre, és az örök boldogságra. Te vagy az, aki bevilágítasz minden szerelemnek és minden anyaságnak a titkába. Csak az érti igazán a szerelmet, a házasságot, az anyaságot, aki téged ismer, hogyan szolgálod Istent és szent fiadat. Te adsz bátorságot az anyáknak, hogy gyermekeket szüljenek és neveljenek. Te adsz alázatot a férfiaknak, hogy minden nőben téged tiszteljenek. Te tanítasz meg bennünket, hogy jó gyermekei legyünk édesanyánknak, fiad egyházának. Ha rád nézünk, akkor tudjuk igazán tisztelni saját édesanyánkat, akinek életünket és hitünket köszönhetjük. Te vagy minden anyaság hitelesítése és példaképe. Te vagy a nők méltóságának az igazi csodája és anyai védelmezője. Az Isten azért adott téged, hogy nézzünk, hogy csodáljunk, hogy szeressünk, hogy megsirassuk magunkat, és benned találjunk eszményeket, megtisztulást és utat fiadhoz.
Szent Damján tábort 1997 óta minden évben megrendezi a görögkatolikus papnevelő intézet által alapított Szent Damján kör. A kezdeményezés nemrégiben Fiatalok a Polgári Magyarországért díjban részesült. Tagjai görögkatolikus papnövendékek és hozzájuk csatlakozó fiatalok, akik egész évben imádkoznak a fogyatékkal élőkért, kapcsolatot ápolnak velük, és nyári vakációjukból egy hetet enyhe vagy középsúlyos fogyatékkal élő gyerekek fiatalok nyaraltatására szentelnek. Ebben az egy hétben minden táborozót egy vagy két önkéntes személy segíti, akik gimnazisták, egyetemisták és felnőtt korú dolgozó fiatalok. A tábor a fogyatékkal élőknek ingyenes. A kiadásokat a papnövendégek fedezik úgy, hogy egész évben jótékonysági programokat, koncerteket szerveznek, adományokat gyűjtenek. Jelmondatuk: hordozzátok egymás terhét. Idén 95 táborozót fogadott a 109 önkéntes segítő. A táborozókat püspökeink is minden évben meglátogatják. Kocsis Fülöp metropolita atya rendszeresen motorral érkezik, hogy amíg csak jelentkező van, motoroztassa a táborlakókat. A motorozás után és az esti paraklis szertartása előtt jutott pár perc arra, hogy Obbágy Terész mikrofonja előtt értékelje mindazt, ami itt történik.
Érsek atya, az útvonal Debrecen-Bodajk, néhány perc pihenés, és folyamatosan a gyerekek motoroztatása. Ennyire szeretél sok atya motorozni?
A gyerekeket jobban szeretem, mint a motort, meg amit a Damján táborban van, az kihagyhatatlan természetesen, de motorozni szeretek kétségtelen, úgyhogy itt ezeket össze lehet kötni. És mindig készülünk motoros cimborákkal ide a Damján táborba. Most kevesebben tudtunk jönni egy haláleset miatt, de a görögkatolikus motoros klubnak egy ilyen állandó programja a Damján tábor, ahova jövünk a gyerekekkel, úgyhogy én ezt nem hagyhattam ki.
Érsek atya egy új helyzetben látja a kispapokat. Nagyon sok kispap van az idén is, mint ahogy az előző években is folyamatosan jelen vannak. Mi az, amit kapnak itt?
Az, hogy a kispapok itt részt vesznek egyik-másik a kedvesével együtt, mindenképpen nagyon sokat formál rajtuk kétségtelenül. Megmondom őszintén, még ez nekem is egyfajta jó jelzés, hogy ki hogyan vesz részt, ki hogyan bánik a gyermekekkel, rászorulókkal, vagy éppen a fiatal társakkal. Nem azt mondom, hogy ez egy vizsga, hogy hogyan viselkednek, de minden egyes élethelyzet voltak éppen egyfajta próbatétel. Na és ez nem kis próbatétel. Tehát itt lenni közöttük egy hetet így a nagyon-nagyon rászoruló gyerekek között éjjel-nappali szolgálattal vagy készséggel jelen lenni közöttük nem kis feladat. És nagyon örülök annak, hogy azért ezt vállalják a fiataljaink. Egymás is lelkesítik, tehát azért nyilván van ebben egy ilyen nagyon remek fiatalok találkozásának az alkalma, egy olyan tartalommal, ami mindent fölülmúl. Tehát rászoruló gyerekeknek segíteni, ugyanakkor ez egy hatalmas szeretett bomba, egy óriási szeretet robbanás, ami itt van, mert a gyermekek igénylik a szeretetet, és hihetetlen módon ki is fejezik azt. és azért ezek a fiataljaink, hát erre persze olyan fiatalok vannak itt, akik erre fogékonyak, és az antennáik fogja ezt a szeretetadást és a szeretetigénynek a szükségét. Gyönyörű szépen egymásra talál ez, és éppen itt most beszélgettem valakivel, aki most volt először itt a férje, motoros, és úgy csöppent be, tehát teljesen elámult, hogy itt mi van. Hát mondom, nézzetek meg, hogy mi van itt. Na most ebből részesülnek a fiaink is, ahogy a gyermek a sok szeretet tapasztalatból formálhatja ki a saját szeretett adottságai, szeretett képességeit, a lélektan ezt nagyon jól kimutatja. Hát egy kicsit így vannak a papságra készülésben is. Az a pap, akiben nincs mérhetetlenül sok szeretet, túlcsordulási szeretet, ha nem menjen papnak, mert az a szolgálatot egy előbb-utóbb megunja, vagy belefárad. Úgyhogy itt egy nagy szeretettárral bővülnek a kis papjaink, és erre nagy szükségük lesz később is. Nem beszélve azokra a tapasztalatokról, amelyet csak ilyen helyen tudnak megszerezni. És például milyen sokat jelent az, hogy a társadalomban ők, papjaink, fiataljaink, mondjuk egy-egy fogyatékkal élő emberhöz sokkal közvetlenebbül tudnak odalépni, aki mondjuk segíteni kell egy kerekesszékben, vagy gyengéllátóval, vagy valakivel, már jobban tudnak bánni. A kirekesztés, vagy az előítéletes magatartásnak sokszor ez az egyik fájdalmas forrása, hogy nincs ilyen tapasztalat. Nem tudunk mit kezdeni egy más módon élő emberrel, hát ebből ők most nagyon sok leckét kapnak és vesznek.
Nagyon jó érzés volt hallani a kispapoktól azt, hogy a metropólia, hogy mind a három egyházmegye minden tekintetben támogatja ezt a tábort. Tehát a kispapoknak és a szervezőknek is biztonságérzetet adott a tábor megszervezésében az, hogy osztozik mindhárom egyházmegye abban, hogy hordozzátok egymás terhét. Hogyan jelenik ez meg?
Hát én sokkal inkább azt szeretném hangsúlyozni, mert ez magától értetődik, hogy ezt támogatjuk. Nagyon jó cél, mindig jelen van az éves programunkban, sok évtizede már. Az a nagyobb jelentőség, hogy ezt ők szervezik. Tehát ezt mi nem nyúlunk bele, nem szólunk bele. Ha kérdeznek, tanácsot kérnek, akkor azt szívesen fogadjuk és segítünk is, de egymásnak adják át a tapasztalatokat. Tehát ezeket a táborokat 20-22 éves fiatalok szervezik. Óriási felelősség, hiszen van, amikor több száz fiatal jön így össze a rászoruló fogyatékoló gyermekek és a fiatalokkal együtt. Persze a tapasztalat már megvan, ez a Bodajk most nagyon jó helynek bizonyult, korábban évről évre más helyre mentünk, és most már több éve itt vagyunk. Tehát ebben segítjük őket, hogy magukra hagyjuk. Olyan helyzetet teremtünk, amiben kipróbálhatják magukat, és ebből talán még többet tudnak formálódni a jövő papsága szempontjából, hogy ezzel a felelősséggel kell nekik ezt a nem könnyű feladatot ellátni. Egy hetes tábort megszervezni, annak minden részletével orvosi ellátás, élelmiszerellátás, fürdés, szállás, szóval nagyon összetett természetesen, de csinálják, tudják, büszke vagyok rájuk.
Az egyik motoros segítővel érkezett a Szent Damján táborba, Gyurika Barbara.
Ide érkeztél egy motorral, a társaddal együtt, te leszálltál, a helyedre pedig felszálltak a fogyatékos gyerekek. Hogyan kerültetek ide a táborba?
Igazából ez egy véletlennek köszönhető, de azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek, mert ebben biztosan benne van az Úr keze, hogy minket ide vezérelt a mai napon. Az interneten láttuk meg ezt a lehetőséget, és a párom mondta azt, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk. Ez csak néhány órával ezelőtt történt, hogy elindultunk ide, és amikor ide érkeztünk, akkor teljesen megfogott az egésznek a légköre, és én megsirattam, megmondom őszintén, könnyek szoktak a szememben, amikor láttam azt a rengeteg boldog arcot, a gyerekeket, akik annyira őszintén és annyira önfeledten tudtak örülni ennek az egésznek, és annyira feltöltött, és úgy tele vagyok most szeretettel, hogy azt érzem, hogy egyszerűen nekem ma itt kellett lennem, vagy nekünk itt kellett lennünk, és ezt nagyon hálás vagyok ma azért.
Látod a gyerekeket, ahogy örülnek, ahogy sorba állnak. Látod őket, ahogy a ti hozzájárulásotok szükséges volt ahhoz, hogy ők boldogok legyenek. De látod azokat a segítőket is, akik fiatalok, lelkesek, fáradhatatlanok. Hogyan tekintesz így ezekre a fiatalokra?
Azt gondolom, hogy rengeteg kitartás, rengeteg türelem és rengeteg nyitottság, szeretet, tolerancia és egyéb szükségeltetik ahhoz, hogy pozitívan tudják megélni ezt az egészet, és ne nehézségként, hanem segítségként ő maguk is. És azt gondolom, hogy ők sokat is tudnak maguk is profitálni ebből, mert az a rengeteg szeretet, amit a gyerekektől visszafelé kapnak, az szintén ugyanúgy feltölti az embert, ahogy engem ez a mai nap is feltöltött. És mivel ők folyamatosan itt vannak a gyerekekkel, azt gondolom, hogy ez egy óriási energia, így együtt.
Hogy élted meg azt, hogy érsek atya, mint motoros társ volt jelen ezen a délután?
Szerintem ez egy rendkívül modern dolog, nagyon vagány dolog igazából. Nekem újdonság volt, én még nem láttam így reverendában motorozni senkit, de ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt számomra.
Dobos András atya, a papnevelő intézet rektora, a táboridő felét itt töltötte, de nem előjáróként, hanem segítőként kapcsolódva be a programokba.
Rektor atya, eljöttél meglátogatni a kispapjaidat, akiket egy egészen rendhagyó helyzetben, egy különleges szemüvegen keresztül láthatsz. Hogyan látod őket?
Máshogy látom őket, mint a szemináriumban nyilván, és nekem nagyon jó érzés őket látni ebben a helyzetben. Sokféle tábor van, ők arra vannak kötelezve, hogy minden nyáron egy táborunkban vagy zarándoklatunkon részt vegyenek. És azt hiszem, hogy nem lehet mindenki mindenben jó, mert van, aki gátlásosabb, valaki kevésbé, van, aki jobban ért az idősek nyelvén, van, aki jobban ért a betegek nyelvén, van, aki jobban ért a tudomány nyelvén, és nyilvánvalóan mindenkit érnek kudarcok, hogyha éppen nem abban a táborban, nem abban a közösségben van, amely kompatibilis az ő képességeivel, talentumaival. De itt szerintem ez talán az egyetlen hely, ahol senkit nem érhet kudarc. Mert itt valahogy mindenki meg tud nyílni, itt nincsen olyan gátlás, amely fel ne lenne oldva, mert jönnek a gyerekek, és nem maradhat benned gátlás, mert ők el fogják azt sodorni, ami benned gátlás, úgyhogy ez talán az egyetlen olyan táborunk, vagy rendezvényünk, ahonnan mindenki úgy megy haza, hogy igen, ide beilleszkedett, és hogy hasznos volt az itt léte. És nyilvánvaló az is igaz, hogy talán ez az a hely, ahová azok, akik nem ismerik ezt a közösséget, talán a legnehezebb szívvel jönnek, vagy a legnagyobb félelmekkel. De mint mondottam, ezek a félelmek nagyon hamar, egy-két nap alatt szerintem ezek a falak leomlanak. Úgyhogy nekem nagyon jó élmény látni őket, de engem nem lep meg, mert minden évben eljövök. Amikor rektor lettem, talán az első évet kihagytam. Nem voltam benne biztos, hogy kellek-e ide, vagy jó-e a jelenlétem, de azt hiszem, hogy legalábbis úgy érzem, hogy amennyire itt mindenki várt, mindenkit várnak, úgy engem is elvárnak ide.
Ennek a pasztorációs hozadéka megjelenik már kispapként, vagy erősíti, gyengíti őket? Milyen képet mutatnak ezek a fiúk, amikor bemennek a szemináriumba?
Mindenkiben másféle érzéseket vált ki egy-egy nyári szolgálat. És van, amikor elbizonytalanít valakit egy helyzet, egy nyári szolgálat, egy zarándoklat, egy kihívás, és én annak nagyon örülök. Én akkor ijedek meg, hogyha valakit senki el nem bizonytalanít mondjuk 7 év alatt. Hát az azt jelenti, hogy ő akkor igazából semmi nem érintette meg, vagy azt jelenti, hogy egy élő szent, és mi ezt nem vettük észre 7 év alatt. Itt tudják meglátni azt az oldalukat, azt a talentumot, amelyet aztán ki kell bontakoztatni, mert nyilván ezek szépen el vannak bennünk osztva. Nincs olyan ember, aki mindenhez ért, és a pasztorációnak minden területén kiválóan működnék. De mindenkiben van a szemináriumban olyan érték, amelyet ki kell bontakoztatnia. És a Damján tábor éppen azért jó, mert itt mindenki megtalálja a helyét, szóval itt van, aki a gyerekekkel foglalkozik egész nap, van, akik a háttérmunkában működnek, van, aki már egész évben előkészíti a tábort, mert imádságot szervez, vagy programokat szervez, van, aki pénzt gyűjt, és talán éppen ezért ez a leginkább gyümölcsöket megmutató, vagy kibontakoztató tábor az összes és nyári programunk közül az ilyen jellegű rendezvény. És az is érdekes, hogy talán ez által, a program által nyitunk leginkább arra a világra, amely azért nem a mi kis görög katolikus világunk. Mert itt aztán tényleg mindenféle fiatal megfordul, aki alig hallott valamit a görögkatolikus egyházról. Szóval itt aztán tényleg nincs az embernek olyan érzése, mint hogyha egy görögkatolikus klubban ülne, mert nagyon sokfélék a szervezők, a segítők és maguk a táborozók. Azért is nagyon fontos ez a tábor, mert egy papnövendék ma nehezebben talál magának társat, ha társat szeretne találni, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy akár 50 évvel ezelőtt. És hogyha itt talál magának társat, az azt hiszem egy garancia. Az egyháziaknak is, neki önmagának is egy garancia, hogyha itt találja meg azt a lányt, aki neki a pasztorációban segítője lesz, akkor az éppen azért van, mert ez a tábor meg tudja mutatni azt, hogy melyik lány lesz képes arra, hogy különféle kívásokat az életben együtt el tudjanak viselni, és le tudjanak győzni, és meg tudjanak harcolni.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a magyar nemzetpolitikáról. A beszélgetésen Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, és Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes mondta el véleményét a határon túli magyarság aktuális helyzetéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Nem a dicséreteket, hanem a kritikákat érdemes mindig nézni a munkánk során, ami hiteles is tud lenni, meg ami nem hiteles. Az elmúlt 9 hónapban engem kritizált Vada Jágnes, a Transtelex, a Körkép és a Tisza párt is. Úgy érzem, hogy jó irányba halad a nemzetpolitika, ez alapján egészen biztosan. És nyilván a nemzetpolitika legfontosabb feladata szerintem az a közösségépítés, ezért több szinten próbáljuk a közösségépítésnek a különböző módjait segíteni, szervezni, koordinálni, támogatni. A nagy intézmények szintjén a különböző szorvány és diaszpóra intézmények megtartó erején keresztül, és a legkisebb közösségeken át, a hagyományőrző, ifjúsági, kulturális, sport egyesületeken keresztül. És a közösséget meg kell tölteni tartalommal, és a programjaink is próbálnak ebbe az irányba mutatni. Ezért az elmúlt időszakban próbáltunk olyan a nemzetpolitikai intézményrendszer működtetésén kívüli új dolgokat is behozni a nemzetpolitikába, ami esetleg a célcsoportunknak, a külhoni magyaroknak, a partnereinknek segítség lehet. Pár dolgot emelnék ki ebből. Sikerült a miniszterelnök helyettes úr támogatásával, a Betlen Gábor alapkezelővel szorosan együttműködve a kisösszegű pályázatok elszámolását egyszerűsíteni. Könnyebben lehet a 3 millió forint alatti pályázatok elszámolását, egy ilyen egyszerűsített beszámoló van, ami nagy segítség lehet az adminisztrációban, elszámolni el kell, de jobb, hogyha ez nem ad túl nagy bürokratikus terhet a szervezetekre. Egy ilyen adminisztratív háttérben lévő munkát is elkezdtünk, hogy egyszerűsítsük. Elkezdtünk egy olyan körutat, egy olyan munkát, ahol nem csak a nagy intézmények vezetőivel találkozunk, hanem a kis közösségekkel is, hiszen a megtartó erő az kell, hogy a Kárpát-medencébe és a diaszpórába is a legkisebb közösségektől egészen föl a nagy intézményekig megjelenjen. Először szerveztük meg Pataki Ildikóék segítségével az Egyesült Államokban az első magyar-amerikai diaszpóra találkozót, ahol a magyar-amerikai diaszpóra legnagyobb számban vezetői tagjai számára ott volt Washingtonban. Találkoztunk, beszéltünk, terveztük a jövőt, soha korábban ilyen esemény nem volt, és azt gondolom, hogy a diaszpóra közel húzása a diaszpóra felé azt az érzést közvetíteni, hogy igenis a nemzet fontos részei, azok a végvárak, amiket meg kell tartani, amiket meg kell erősíteni, az ebben a fórumban is kifejeződött. Nagyon fontos a kárpátaljai közösséggel való nagyon szoros napi együttműködés. Egy új programot is be tudunk jelenteni, hiszen a magyar nyelv tanítása, a magyar mint idegen nyelv tanítására létrehoztunk egy programot, közösen együttműködve a KAMKESZ-el, a főiskolával, majdani egyetemmel, hogy azok a ruszin nemzetiségűek, azok az ukrán nemzetiségűek, akik magyar intézményekben járatják a gyerekeiket, akikhez van valamiféle kapcsolódás, őket megtanítsuk magyarul, hogy egyre több magyarul beszélő ember legyen a Kárpát-medencében. Először indítottuk el a Jövő Nemzedéke programot, hiszen idén a Jövő Nemzedék éve van a nemzetpolitikában. Egy külön pályázati kerettel segítettük azokat a ifjúsági közösségeket, fiatal közösségeket, iskolai közösségeket, akik a gyermekeknek, fiataloknak adnak egy olyan összetartozásérzést, egy olyan identitás képző érzést egy zarándoklaton, egy táboron, egy ifjúsági rendezvényen keresztül, ahol megélhetik a magyarságukat, megélhetik az identitásukat, találkozhatnak hasonszörű fiatalokkal, megbeszélhetik a dolgaikat, és élményeket szereznek, igazi magyar élményeket szereznek ezen keresztül. Ezért tartottuk kiemelten fontosnak, hogy legyen egy külön pályázati keret a fiataloknak. Kettő számot mondanék el, mert a 15 éves nemzetpolitika, 2010-es nemzetpolitikai fordulat óta lehetőséget ad arra a 15 év, hogy visszatekintsünk. Nem fogom untatni a számokkal önöket, csak két dolgot szeretnék elmondani. 580 ezer magyarországi diák járt Magyarország kormányának teljes támogatásával a Határtalom program keretében külhoni magyar lakta régiókban. Az elmúlt 12 évben 580 ezer magyarországi diák jutott el Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, Vajdaságra, a Muravidékbe, a Drávaszögbe, azért, hogy lássák, hogy hogy élnek az ottani magyarok, legyen kapcsolatuk, lássák azt, hogy a nemzeti összetartozás az nem csak egy alkotmányba, alaptörvénybe beleírt fogalom, hanem az a mindennapok valósága. Ez, még egy szám, 6500 külhoni intézmény, partner szervezet az, akivel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és aki bármilyen nemű támogatást kapott a nemzetpolitikai kormányzattól az elmúlt 15 évben. 6500 olyan intézmény, amely olyan szervezet, amely eléri azokat az embereket, akik a külhoni magyar lakta régiókban, vagy a szorványban megpróbálnak, és sikeresen végzik, megmaradni magyarnak. Kárpátalja vonatkozásában elnök úr elmondta a nehéz helyzetet. Öröm az ürömben, hogy közös munka eredményeképpen idáig nem kellett bezárni magyar intézményt Kárpátalján. Volt, ahol csökkent természetesen a létszám, de az, hogy a kárpátai magyar közösség él és élni akar, az nagyon világosan mutatja azt, hogy milyen helytállást mutatnak azok az intézményvezetők, azok a dolgozók, az intézményekben dolgozók, bölcsőde, óvoda, iskola, líceum, főiskola és így tovább, akik ezeket az intézményeket napi szinten is megtöltik tartalommal, megtöltik lélekkel. Nyilván van egy politikai vonatkozása a nemzetpolitikai közösségépítésnek, hiszen folyamatosan kapcsolatban vagyunk a külhoni magyar pártokkal. Közös rendezvényeken, ilyen pódiumbeszélgetéseken is a magyarság nehéz helyzetében, a világpolitika okozta kihívásokban is keressük azt a biztos jövőképet, azt a stratégiát, ami által közösen együttműködve sikerre vihetjük a magyar érdekképviseletet. Különösen is itt elnök úrral, akivel azon dolgozunk, hogy a felvidéki magyar érdekképviselet is minél erősebb legyen. Azt látjuk a elmúlt 15 évben, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság, a nemzetpolitikai kormányzat programjai minden külhoni magyart elértek valamilyen módon. Nem találtak a kollégáim, nem talált a kutatóintézet, nem találtunk olyan embert, aki valamilyen módon nem vett részt a nemzetpolitikai programokba, és ez volt az alapvető nemzetpolitikai célunk, hogy a magyar-magyar kapcsolat a hétköznapok szintjén, a mindennapok szintjén sokkal-sokkal erősebb legyen, legyen egy természetessége ennek a kapcsolatnak, és azt gondolom, hogy számos olyan gondolat, ami akár Tusványosról, akár Martosról, akár a Vajdasági Szabad Egyetemről, akár bárhonnan a Fiumei Nemzetpolitikai Fórumról kijött, ami ott megszületett, az már döntés formájában a nemzetpolitika frontvonalában ott van, pont azért, hogy a külhoni magyarokat segítse, mert nem csak azt a célt tűztük ki, hogy a nemzetpolitika segítse a nemzeti megmaradást, hanem ennél ambiciózusabbak vagyunk, azt tűztük ki, hogy segítse a nemzeti erősödést. A közösségek erősödnek, akkor az egész nemzet erősödik, ezért van felelősségünk, mert ha valamelyik közösség gyengül, akkor viszont az össznemzet gyengül, ezt pedig nyilvánvalóan nem hagyhatjuk, úgyhogy ezen dolgozunk. Köszönöm szépen.
Alapvetően három fundamentális tételre gondoltam felépíteni ezt az 5 percet. Először is a magyar kormánynak a viszonyulása a külhoni magyarsághoz, a magyar állam, a magyar kormány viszonyulása az utódállamokhoz, és speciálisan Kárpátalja kérdése. Tehát szeretném leszögezni itt mindjárt az elején, hogy nem arról van szó, hogy Budapesten kitalálunk valamit, ott a Karmelitába, akkor fölhívjuk a határon túli magyar vezetőket, és elmondjuk, hogy mi a vonal. Hanem pont fordítva van. Az a helyzet, hogy az egyes nemzetrészeknek külön-külön kell kidolgozniuk azokat a programokat, ami a megmaradásukhoz szükséges, beleértve a sajátos autonómia koncepciót, autonómia koncepciókat, ők mondják meg, hogy mi az, amiben a leginkább kell a támogatásunk, és ezt hajtja végre a magyar állam, a magyar kormány nemzetpolitikája. Ez intézményi szinten is így van, ezért hoztuk létre, vagy állítottuk vissza a magyar állandó értekezletet, ahol a magyar állandó értekezletben lévő külhoni magyar szervezetek mondják meg, hogy mik azok a nemzeti jelentőségű intézmények, amik nem eseti pályázattal kapják a támogatást, hanem eleve megkapják, hogy kalkulálni tudjanak hosszú távon is. Mondjuk a Sapienci Egyetem, és így tovább. Tehát az, hogy a határon túli nemzetrészek milyen politikát, milyen programot vigyenek, azt nem Budapesten találjuk ki, azt ők mondják meg, és mi ehhez alkalmazkodva segítünk mindenben. A másik kulcskérdés a magyar kormánynak a viszonya az utódállamokhoz. A Magyarország és a magyar kormány abban érdekelt, hogy minél jobb viszonyban legyen az utódállamokkal. Én azt tudom mondani önöknek, hogy a mi kezünk ki van nyújtva minden utódállam felé. Itt például, nem titok, nekem soha nem volt román ellenes komplexusom, mindig is azt gondoltuk, hogy Romániával is például hasonlóan szoros együttműködést kellene kialakítani, mint Szerbiával. Na most, emlékezzetek vissza, hogy a Milosevic időkben milyen viszony volt Szerbia és Magyarország között. Etnikai tisztogatásokat műveltek, fizikai létében veszélyeztették a vajdasági magyarságot, és mégis ma egy bajtársi, az együttműködést messze meghaladó baráti és bizalmi viszony van Szerbia és Magyarország között. Ki gondolta ezt a Milosevic időkben? Ki gondolta azt, hogy ma a vajdaságban, a VMS-nek hála, kulturális autonómia van? De facto megvalósult a kulturális autonómia. Tehát ebből látható, hogy a hiba nem Magyarország készülékeiben van. A mi kezünk ki van nyújtva. És itt külön szeretnék köszönetet mondani Pásztor Istvánhoz, akinek az egész Kárpát-medence szempontjából meghatározó szerepe volt abban, hogy ezt a bizalmi viszonyt ki tudta dolgozni, amihez persze kellett a magyar kormány is, de alapvetően ott a vajdaságban Pásztor István volt az, aki lehetővé tette a Belgráddal való együttműködést, a belgrádi kormánnyal való együttműködést, és végső soron lépésről lépésre azt a bizalmi viszonyt, ami már közös kormányülésekhez vezetett, és a vajdaságban a kulturális autonómia megvalósulásához. Itt még egy, lehet, hogy ez most furcsa lesz, de még egy köszönetet kell mondanom. A helyzet az, hogy kiegyezni szerencsés esetben a politika is tud. De kiengesztelődni csak a lélek tud. A történelmi sebeken átlépni, túllépni, nem feladva az emlékezetet, de az élet megy tovább. Tehát a jövő felé koncentrálva tovább lépni, ehhez lélek kell. A lélek tekintetében pedig az egyházaknak meghatározó szerepe van. Tehát én itt és most, és Bálint kérlek, hogyha látod, akkor közvetítsd, köszönetet szeretnék mondani Szerbia patriarkájának, ortodox patriarkájának és elődjének Irinej patriarkának, aki a legnehezebb időkben is azt mondta, hogy keresztény a keresztényel, nemzeti a nemzetivel szót tud érteni. És nekik is nagy szerepük volt abban, hogy Pásztor István művét, amit mi, mint magyar kormány igyekeztünk segíteni mindenhol, ahol lehet, ők lelki értelemben is, akár ott Belgrádban, akár amikor idejöttek Szentendrére, ezt szolgálták és lehetővé tették. Tehát a mi célunk nem csak a kiegyezés, hanem a kiengesztelődés és a lehető legszorosabb együttműködés az utódállamokkal. Ha ezt meg tudtuk tenni Szerbia vonatkozásában, akkor jelzem az utódállamoknak, hogy nem rajtunk múlik, hogy nincs ilyen viszony minden más utódállammal. Na most Kárpátalja tekintetében néhány deklarációt szeretnék tenni. Az első az, hogy igaz ugyan, hogy jó páran sokan eljöttek a kárpátai magyarság közösségéből Magyarországra, de szeretném deklarálni, hogy a teljes támogatást fönntartjuk Kárpátalja vonatkozásában, sőt, növeljük. És valóban óriási eredmény, amit a Brenzó mondott, hogy egyetlen iskolát se kellett bezárni, és nem lényeges azért, nem tragikus a gyerekeknek a fogyatkozása a magyar iskolákba. Tehát lényegében minden iskola tud működni, minden intézmény tud működni, és fenntartjuk az óvodásoktól, a kisiskolásoknak az étkeztetésén túl a tanárok, magyar orvosok, újságírók, lelkészek, művészi világban dolgozóknak a támogatását is. Minden létező támogatást, beleértve a végvárat és, hogy mondjam, kősziklát, a második Rákóczi Ferenc főiskolát, ahol megjegyzem, ennyi hallgató talán még sose jelentkezett, beleértve a ruszin és ukrán testvéreinktől, akik a magyar felsőoktatásba, főiskolába is reméljük, hogy egyetem felé fognak menni. Tehát minden támogatást fönntartunk változatlan formában, sőt növeljük. A másik deklaráció egy picit kényesebb, de fontos leszögezni. És a ide küldött ukrán megfigyelőknek jelzem, hogy most kapcsolják be a telefonjukat, ha eddig nem lett volna, és pontosan továbbítsák az üzenetemet Kijevbe. Csinálhatnak, amit akarnak Kijevbe. Soha nem fogjuk elismerni azt, hogy a KMKS-t kiszorítsák a magyar ügyek képviseletéből. Mi a helyzet? Az a helyzet, hogy álmagyar szervezeteket hoznak létre, mindenféle legitimáció nélküli bizottságokat, ahova álmagyarokat tesznek. Vagy álmagyarok, vagy ami még rosszabb, hogy a magyarok, de úgy ukrán ügynökök. Az ukrán ügynek a szekértolói. Ki azért, mert eleve SB ügynök volt, ki azért pedig megfogtak valamivel, cigarettacsempészettel vagy még rosszabbal, beszervezték őket, és most magyarként az ukrán szekeret tolják a magyarokkal szemben. Ezért tehát Kárpátalján egyetlen legitim magyar politikai szervezet van a magyar kormány számára, mindenkivel persze szót értünk, de így fogalmazom, hogy a legitim magyar szervezet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. És mégpedig azért, mert ezt nem visszakanyarodva az elegére, ezt nem Budapesten döntöttük el. Ezt a kárpátaljai magyar választók döntötték el. Következésképpen, még akkor is, hogyha, én mondom most, a testi épségét is az életét mentve, koncepciós perelől Magyarországra kellett menekülnie Brenzovics Lászlónak, ő a KMKS elnöke, és a KMKS Kárpátalján a magyarság legitim képviselője. Ezért soha, se most, se máskor nem fogunk elismerni olyan fiktív szervezeteket és olyan figurákat, akit a helyi magyarság soha nem választott meg, soha nem lett inkriptált, és nyilvánvalóan a magyar érdekekkel szemben az ukrán ügynek az ügynökei. És üdvözlöm Kijevben a illetékeseket. És azért azt is csak szeretném megjegyezni, hogy sok kárpátaljai magyar nemzeti honfitársunk életben maradt, és nem halt meg egy olyan háborúba, amihez semmi közünk, mert ez az orosz-ukrán háborúban semmilyen bűrészességünk nincsen egyik oldalon se, és semmi közünk nincs ehhez a háborúhoz, ami egyébként egy testvérháború, de nekünk aztán a világon semmi közünk is felelősségünk ebben nincsen, ezért egy magyarnak miért kellene meghalni egy olyan háborúba, amihez semmi közünk, senkinek nem kellene meghalni, de egy magyarnak különösképpen nem. És hogy nem haltak meg, az azért van, mert át tudtak menekülni Magyarországra. És azért tudtak átmenekülni Magyarországra, mert van magyar állampolgárságuk. És azok, akik akadályozták a magyar állampolgárság megadását, most magukba kellene szállniuk, hogy ezek az emberek közül sokan nem élnének, ha nem lett volna magyar állampolgárságuk, és a józani eszükre és az életüszöbükre hallgatva már korábban nem menekültek volna át Magyarországra. És innen még egy deklaráció Kijev felé, hogy soha nem fogunk kiadni senkit Ukrajnának, hogy utána kivigyék a frontra is meghajjon. Egyébként szerintem nemzetközi jogilag sem lehetséges. Üdvözlöm Németh Zsoltot. Tehát nemzetközi jogilag sem lehetséges, mert a nemzetközi megállapodások tiltják azt, hogy kiadjanak valakit egy olyan országnak, ahol az élete veszélybe van. Márpedig, ha visszaküldenénk, mi némelyik ország állítólag fontolgatja, remélem soha nem lesz belőle semmi, de ha visszaküldenék ezeket az embereket, azért küldenék vissza, hogy utána, mint úgynevezett katonaszökevényeket, utána kiküldjék a frontra, már pedig a fronton az emberek általában meghalnak. Ezért szerintem nemzetközi jogilag sem lehet. Az elemi humánum jogán nem küldünk vissza senkit. Gondolja meg mindenki, hogyha az ő apját, vagy gyerekét, vagy testvérét kellene oda küldeni. És a harmadik pedig, mint magyar, egyetlen magyar sem fogunk veszélyeztetni. És innen mondom, hogy nem csak a magyarokat, a ruszinokat és az ukránokat sem. Mindenki, aki Ukrajnából Magyarországra menekült, bármilyen nemzetiségű, teljes biztonságban lehet, ha akar tovább mehet nyugatra, ha akar maradhat itt, beleértve az ukránokat és a ruszinokat is. Azért senkit nem fogunk visszaadni, senkit nem fogunk veszélyeztetni. Aki Magyarországon van, az biztonságban van. És ehhez kapcsolódva még egy gondolat, hogy nem véletlen, hogy nem csak a határon túli magyar ügyek vannak nálam, hanem a magyarországi őshonos nemzetiségeknek az ügye is. Itt szeretnék még egy deklarációt tenni, csak kiegészítve, amit a Brenzó mondott, hogy annak idején Hartyányi Jaroszlávával együtt jártuk ki, hogy a holodomort elismeri a magyar parlament genocidiumnak. Tehát számtalan dolgot tettünk. Tehát innen szeretnék még egy deklarációt tenni. Ha egy adott utódállam és Magyarország viszonya harmonikus, akkor méltó és igazságos, hogy annak a gyümölcseiből a magyarországi adott őshonos nemzetiség és az adott utódállam magyarsága részesüljön. Például a CER magyar kormányüléseknél brilliáns volt, ahogy Pásztor István kipréselt mindent a vajdasági magyarságnak, és a Ljubomir, Alexol Ljubomir pedig, mint a szerb nemzetiségi szószóló, kipréselt mindent a magyarországi szerbségnek. Tehát, ha jó a viszony, méltó és igazságos, hogy abból részesüljön az utódállam magyar nemzetisége és a magyarországi adott őshonos nemzetiség. De a deklarációm lényege, ha egy országgal rossz a viszony, annak a terhe semmilyen módon nem háromolhat át a magyarországi őshonos nemzetiségre. Tehát mi tisztelettel viszonyulunk, személy szerint én is, a magyarországi őshonos ukránsághoz, az intézményeikhez, működésükhöz, azoknak a bővítéséhez minden támogatást megadunk, mert a magyarországi ukránságnak semmi felelőssége is része nincsen abban, hogy ez a kapcsolat most Ukrajnával olyan, amilyen. Tehát még egyszer, a magyarországi őshonos nemzetiségekre semmilyen tehertétel nem háromolhat át, ha nem felhőtlen az utódállam és Magyarország kapcsolata. De arra törekszünk, hogy minden utódállammal a legjobb lehető viszony legyen, ebből részesedjenek a magyarországi őshonos nemzetiségek ennek hasznából, és a külhoni magyarság a magyar pártokkal, a magyar szervezetekkel való viszony pedig elsődleges a tekintetben, először, másodszor és harmadszor, hogy Magyarország milyen viszonyulást, milyen politikát folytat az adott utódállam tekintetében. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben a székelyföldi Tusványosra látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a magyar nemzetpolitikáról. A beszélgetésen Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes mondta el véleményét a határon túli magyarság aktuális helyzetéről. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.